az Ügyvédmarketing, a ProLawyer podcastja Dr. Bende Mátéval. Minden, ami ügyvédi PR, marketing és kommunikáció.
Ez az Ügyvédmarketing podcast következő adása. Én Bende Máté vagyok, és mai beszélgető társam Dr. Kovács Krisztián ügyvéd. Szia!
Szia Máté, köszöntöm a hallgatókat!
Akivel többek között a jogászdíjról fogunk beszélni, és arról, hogy miért érdemes egy ügyvédjelöltnek már jelölt korában elkezdeni foglalkozni a marketinggel. Te ugye 2018-ban az év fiatal tehetsége, jogász tehetsége shortlistes, vagy győztes voltál?
Shortlistre kerültem, ugye ott nem hat ember kerül shortlistre, vagy hat csapat, hanem három jelentkezőt, vagy hát pályázót választanak, én ebbe a háromba kerültem be.
És akkor neked már volt ügyvédjelöltként egy jogi Facebook oldalad?
Igen, ezt a Facebook oldalt én ilyen tájékoztató célzattal hoztam létre, ugye, hogy közérthető formában tudjam az embereknek átadni a jogi ismereteket. Ennek nyilván volt előzménye, mert akkor én már több éve egyetemen tanítottam, és így ismerősi körből, illetve az egyetemről is jött egy olyan visszajelzés, hogy például szívesen hallgatják az előre felvett előadásaimat, mert ilyet is raktam föl YouTube-ra, akkor még messze volt a Covid, de gondoltam, hogy valahogy feldobni ezt az oktatást, amikor a hallgatók esetleg nem járnak be órára, akkor is hozzájussanak ez a napi betevőhöz.
A podcastnak egy formája volt végül is már akkor.
Igen, aztán később persze lett podcast is, a többi, tehát próbáltam azért én is nyitni a hallgatók felé.
És akkor ezen a Facebook oldalon először osztottál meg mindenféle jogszabálymagyarázatokat, vagy hasznos tudnivalókat az emberek felé.
Igazából azt csináltam ott is, mint a mindennapi munkában, amit megkövetelek a jelöltektől is, tehát a csapatom tagjaitól. Minap is leszúrtam, én azért finoman bánok mindenkivel, szeretem ezt gondolni magamról, de eléggé leszúrtam a jelöltet, mert ilyen kifejezéseket használt, hogy megszűnt a kötelem, stb. Ezt senki nem érti, és senkit nem érdekel. Tehát jogszabályt olvasni, azt tud az ügyfél maga is. Nekünk valahol az lenne a feladat szerintem. Itt nyilván az embernek a saját látás mondja ütközik ki, hogy ezt a valamit, amit én csak ilyen macskakörmökkel tudok nyelvként apostrofálni, hogy jogi nyelv, azt valahogy emberi nyelvre lefordítsuk.
És akkor ez történt a Facebook oldalon, próbáltad emberi nyelven elmondani azokat, akár jogszabályváltozásokat, vagy újdonságokat, ami érdekelheti az embereket.
Igen, és nagyon meglepődtem azon, hogy mennyire gyorsan és milyen nagy mértékben felfutott. Néhány hónap után már több ezer követője volt az oldalnak, úgyhogy nem hirdettem.
És most mennyi követője van?
Még nincsen 14 ezer, de majdnem 14 ezer.
Ezzel a top 3 ügyvédi Facebook oldalban benne vagy, nem?
Igen, a harmadik vagyok, ketten vannak, akiknek több van. Az egyiküket nem értem, mert neki nincsenek posztjai.
Mióta?
Rendszeres posztjai igazából 2-3 éve nincsenek. Voltak népszerű posztjai, azokat a mai napig osztogatják, azt látom, de hogy ugye a Facebook az ad arra lehetőséget, hogy megnézzük, hogy hirdete valamit, és nem is hirdet.
Lehet, hogy régen hirdetett, vagy régen gyűjtött sok követőt, mert én láttam olyan ügyvédi Facebook oldalt is, ahol volt több ezres követőszám, de gyakorlatilag csak Coelho idézetek voltak, meg naplementés képek, és nyilván azokra is jön 300 like, meg 46 komment, hogy önnek is ügyvéd úr, de azért marketing értéke viszonylag alacsony.
Nem tudhatom, hogy alacsony a marketing értéke, mert egyébként pont az, akinek a legtöbb követője van, ő nem megsértve senkit, én nem tudnám ezt csinálni, de ugye egész eltérő a stílusunk is, ő rendszeresen ilyen egy-két mondatos posztokat tesz ki, úgyhogy magáról lő egy selfit.
Melyikkel van, vagy az egy-két mondatos poszttal, vagy a selfivel? Vagy melyikkel távolod tőled?
Nem megsértve senkit, én egy picivel mélyebb elemzéseket tartok kívánatosnak.
A Facebookot azóta is használod, a Facebook oldalt, most már ugye át lett konvertálva ügyvédi Facebook oldallá.
Igen, erre nagyon figyeltem, mert úgy láttam a szakmán belül, hogy erre harapnak, tehát én az elején hangsúlyozottan egy ismeretterjesztő honlapot akartam csinálni, ezt is csináltam Facebook oldalként is, és volt rendes honlap is, de ez is egy blog volt gyakorlatilag jogi cikkekkel. Nagyon figyeltem arra, hogy amikor idéznek is, akkor nehogy leügyvédezzenek, tehát volt, amikor megjelent egy cikkben, talán az Index volt, vagy a 24.hu, most mindegy is ebből a szempontból, hogy jelent meg velem ilyen interjú jellegű, megkérdeztek jogkérdésekről.
Index 24.hu, valamelyik milliós portál.
Mindenkinek megvan a keresztje, tehát néhány gondolatot idéztek tőlem, és volt, amikor ügyvédnek írtak, de mindig kértem, hogy javítsuk ki, hogy ügyvédjelölt. Ezt nem szerették, az ügyvédjelöltözést, úgyhogy végül is abban maradtunk, hogy én akkor legyek jogász. Ez igaz, mert a diplomám, a jogi diplomám 2014-től megvolt, tehát nem hazudtunk, és ez valóban ismeretterjesztésről szólt, de ugye most az egy elég hiteltelen, hogy év nélküli szakértőnk azt mondta, hogy a versenyjogi kártérítések kapcsán, tehát ez egy megfoghatatlan dolog, valahol arcot kell ezt társítani.
Sok ügyvéd szokta kérdezni, hogy ez is egy jó marketinges fordulat, ez a sokan kérdezték, de tényleg sokan szokták kérdezni, hogy van-e értelme az ügyvédeknek Facebook oldalt üzemeltetni, hogy jön-e belőle közvetlenül ügyfél, erre azt szoktam mondani, hogy nem feltétlenül az a célja, hogy közvetlenül jöjjön belőle, bár erre is nagyon sok példa van. Te ezt hogy látod? Van belőle közvetlenül ügyfél, vagy ez egy tartalomterjesztő, marketing, PR eszköz?
Nekem nagyon sok közvetlen ügyfél is jön, ügyféljelölt pedig még több. Szoktam olyan cikkeket írni, amik még most is elsősorban ismeretterjesztésről szólnak, mert hogy mondjam, nem tudok olyan ügyeket vállalni részben a szakosodásom miatt is, hogy én mondjuk elévült tartozások ügyében, vagy devizahitelekkel kapcsolatosan eljárjak. Egyszerűen nem tudjuk egymással megtalálni a közös hangot ezzel az ügyfélkörrel. Én nekem ez túl sok idő és energia befektetés, amiknél teljesen megértem, hogy ők ezt nem tudják megfizetni, mert éppen végrehajtás folyik ellenük, stb. Viszont ezek a cikkek nagyon jók arra, hogy egyébként ők maguk valamilyen szinten kézbe vegyék a sorsukat. Tehát sok cikk elolvasása után egyébként mondjuk egy végrehajtás megszüntetése per simán megcsinál valaki.
Nagyon nehéz kiszűrni a érdeklődőket a valódi ügyfél potenciától? Nagyon sok idő elmegy vele, vagy minél többet csinálod, minél régebb óta csinálod, annál inkább látszik az első két-három kérdésből, hogy itt nagyon nincsen képbe, és nagyon csak ingyen tanácsot szeretne ügyvédül, csak egy kérdés, vagy pedig tényleg érdeklődik, csak ezt a csatornát választotta?
Gyorsan ki lehet szűrni, szerintem így gyorsan megjön a rutin az emberben, hogy Andírkó Balázs is mondta legutolsó alkalommal, vagy nem tudom, hogy amikor kijön ez a podcast, utolsó lesz-e még, valószínűleg már nem így belegondolva. Tehát gyorsan kialakul ez a rutin. Nekem egyébként nincsen bajom azzal, hogyha valaki egy rövid kérdést feltesz, akár hogy hova menjen, kinek írjon, mit tud csinálni. Most már eltűntek azok az érdeklődők, nem tudom, hogy minek köszönhető, talán csak a Jóisten segédletének, akik igazából azzal kapcsolatban tennének fel kérdést, hogy az adósuknak, tehát ők végrehajtást kérők, az adósuknak nincsen pénze, akkor mit csináljanak. Tehát ez nem egy jogi kérdés, hogyha valakinek nincs pénze, akkor hogy tudjuk tőle behajtani. És ugyanúgy nincsen pénzem kifizetni a tartozásomat, mit csináljak? Hát szerez pénzt, vagy bújjál, most ezt a két tanácsot tudom adni. Nem elviccelve a dolgot, tehát viszonylag gyorsan ki lehet szűrni, hogy ki az, aki komoly érdeklődő.
Maradva a Facebooknál, csináltál egy Facebook csoportot is. Igen, nagyon az utóbbi pár évben a marketingesek azt mondják, hogy akik Facebookkal foglalkoznak, ott nagyon erős a csoportoknak az ereje, és érdemes az érdeklődőket csoportokba terelni. Neked ott azzal mi a tapasztalatod?
Én nagyon sokáig ellene voltam a Facebook csoportnak. A most talán negyedik egy ügyvédnő, aki ja, mármint a Facebookon a követő számban, neki van csoportja, amiben nem vesz részt aktívan, szerintem nem is vett nagyon sokáig részt aktívan, de ahogy belenézegettem, ugye ez egy normális dolog szerintem, hogyha szondázzuk a piacot, versenytársakat. Hát én nagyon nem azt az ügyfélkört szerettem volna, aztán tavaly vagy idei évben, ezt már nem tudom megmondani, egy kicsit áttört a jég, és azt gondoltam, hogy egy nagyon specializált, ez részben összefügg az új honlapomnak az indításával. Tehát, hogyha egy nagyon tematikus, nagyon specializált csoportot indítok, akkor viszont már talán könnyebb szólni az emberekhez, de jelenleg ez még nagyon épülő fázisban van. Az arra jó, hogy ha valaki célzottan rákeres, akkor kidobja neki a Facebook. Jöttek amúgy már onnan is ügyfelek.
Én ezt akartam kérdezni, hogy onnan viszont sokkal kisebb lehet a vakszórás, tehát hogy sokkal kevesebben jönnek a csoportból, viszont sokkal erősebb ügyfélpotenciál lehet benne.
Igen, az elején könnyen beleesik az ember ebbe a hibába, hogy még több követőt akar, még nagyobb elérés, de valójában ennek a marketingesek ezt nagyon jól tudják, nincsen jelentősége, hogy hány embert érünk el. Tehát amikor az első ilyen kereső rendszerek, SEO-zás, vagy akár Google AdWords bejött, akkor ugye a nagy cégek, akik televízióban, interneten, újságokban, csak így a vakvilágban szórják bele az információt, állítólag ezzel nagyon megkönnyebbültek, és nagyon gyorsan felfutottak körükbe, mert végre célzottan tudtak hirdetni. Tehát, hogyha én pelenkát hirdetek, akkor az miért jelenjen meg egy 80 évesnek, most idézőjelesen, tehát valószínű az a célcsoport, akinek nem menjünk ebbe bele, de hogyha chipset akarok eladni, akkor megint csak, vagy húst akarok eladni, most nagyon profán példa, hamburger húst, akkor ne a vegáknak hirdessem. És erre az internet, szerintem nincs más ilyen csatorna, ahol ennyire hatékonyan lehet hirdetni. És nagyon kis pénzzel is jól lehet hirdetni, ez szerintem fontos.
Te hirdetsz is a Facebookon?
Már nem.
Az elején, amikor követőket gyűjtöttél, akkor hirdettél?
Ez furcsa, mert még akkor sem, tehát volt egy ilyen átmeneti szakasz, amikor hirdetgettem, de inkább azért, mert érdekelt az eredménye, hogy mit tudok hozni. Egyébként nagyon boostolt, egyszer volt egy ilyen kampány, ami 3000 követőt hozott, az egy rendkívül sikeres kampány volt, és ez egy néhány hetes kampány volt, nem volt 4 hét sem a lefutása, és ez nagyon meglepett. Ott valamire ráéreztem, akkor azt talán
meghirdettél egy témát, vagy...
2 hirdetés futott igazából, tehát mint hogyha egy marketinges megnézni, egy online marketinges, egy borzasztó buta és amatőr kampány volt. Mert toltam egy cikket, hogy az ugye megjelenjen az embereknek, érdeklődőknek, bevonza őket, és ment egy másik kampány, ami viszont kifejezetten követőszerzésre ment, de ez messze piaci átlag alatti költségeket hozott, tehát amikor legjobban teljesített ez a kampány, csak hogy így el tudja valaki helyezni, aki hirdetget, akkor egy lájkoló nekem azt hiszem, hogy 4 forintba került.
Az nem rossz. Az nem rossz. Aki nem tudná, az nem rossz. És ezek amennyire meg tudod ítélni, minőségi követők voltak, vagy ott azért volt egy ilyen nagyobb szórás?
Kicsit fordítsunk, tehát a minőségi itt hangsúlyozottan azt jelenti, hogy célcsoport-e.
Abszolút. Csak tehát ha mondjuk ingatlan joggal foglalkozol, akkor olyan, akinek a közeljövőben várható ingatlan ügy.
Nagyobb rész szerintem nem volt célcsoport, de a hallgatóimnak is szoktam mondani, hogy a mennyiség egy idő után áll csak minőségbe. Itt is erről volt szó, hogyha mondjuk 1% releváns követőm van, akkor a 13 ezernek az 1% azért jóval több, mint az 1000.
Abból meg lehet élni, hogyha abból ügyfeleket tudunk kovácsolni. Ha visszatérünk egy kicsit 2018-ra, akkor te indítottál egy blogot is, ami nem nevezünk honlapnak, ahol megosztottál szintén, vagy odaírtad a tartalmakat.
Igen, ez egy egyszerű WordPress honlap volt, tehát szerintem nem is volt más menüpontja, csak maguk a cikkek.
És abból lett, amikor ügyvéddé váltál, abból lett az ügyvédi honlapod.
Igen, nekem van egy kis műszaki előképzettségem, én programozónak tanultam, tehát azért a domain nevek, meg a algoritmusok, a keresési megoldások, azt mindig is tudtam, hogy például az instant jobb pozíciót eredményez idézőjelesen, hogyha a domain az korábban volt lefoglalva. Megint jobb pozíciót jelent a kereséseknél, hogyha a domainen tartalom is volt. Tehát önmagában érték, hogyha égi, de hogyha tartalom volt rajta, az is jó. Hogyha olyan cikkek vannak rajta, amiket olvasnak, az meg már a legjobb. Igazából a Google keresőbe is meglehetősen előre tud jutni az ember viszonylag könnyen.
És akkor ezzel a céllal indítottad, hogy majd amikor lesz saját ügyvéd irodád, és ügyvéd leszel 2020-ban, akkor már legyen egy bejáratott doméned, ahol lesz 20, 30, 40, 50 cikk, és viszonylag könnyű azt átforgatni ügyvédi honlappá, meg lesznek a hirdetések, a Facebook követők, és csak egy kicsit kell átalakítani ahhoz, hogy megfeleljen mondjuk a kamarai szabályoknak, vagy extra információk legyenek, vagy hogy lehet elérni téged.
Nem lenne stílusom annyira átlátszónak lenni, hogy ezt letagadjam, mert ugye a honlapom a klav.hu, ez a Kovács Lófisz, tehát viszonylag nehéz lenne kimagyarázni azt, hogy semmilyen célzat nem volt benne. Azt mondanám, hogy összekötöttem a kellemest a hasznossal.
Ezt ajánlanád egyébként most ügyvédjelöltként dolgozó ügyvédjelölteknek, hogy kezdjenek el mondjuk egy saját blogot indítani ezzel a céllal, hogyha az a álmuk vagy vágyuk, hogy saját ügyvédjelöltet nyissanak egyszer, akkor már ők is végigjárjanak és megspórolják ezt a pár évnyi tartalomgyártást és doménhez járó előnyöket a Google részéről, hogy igen, már most kezdjék el?
Nem feltétlen elsősorban emiatt, mert van, aki nem hisz, ugye az ügyvédsége nagyon konzervatív szakma ebből a szempontból, amennyire én így észrevettem kollégáknál verseny. Én nem szeretem versenytársaknak hívni őket, mert azért az esetek nagyobb részében kiderül, hogy mi nem vagyunk versenytársak, mert versenytársak akkor lennénk, hogyha ugyanarra a dílre, ügyfélre tudnánk ajánlatot adni, de ez az esetek nagyobb részében fogalmilag kizárt. Tehát még aki ingatlanozik, nagyon sokszor vele se tudunk ugyanarra az ügyfélre ajánlatot adni, azért 2-3 helyről kéri be az ember, van több mint 5000 ügyvéd csak Budapesten, hogy nem, ilyen szempontból ez nem verseny. De hogy a kérdésre válaszoljak, nem ez az elsősorban az előnye szerintem, hanem hogy megtanul írni, megtanul fogalmazni. Megtanul úgy fogalmazni, hogyha blogbejegyzéseket ír, mert előbb-utóbb elkezdi érezni, hogy ez így nem jó, amit csinál. És ez már jó jár, hogy ez az első lépés a gyógyuláshoz, idézőjelesen. El kell felejteni a jogi fogalmazást. Még most is rengeteg ügyvédi, ha legalább van ügyvédi honlap, látom, hogy az, amivel foglalkozunk, felsorol jogterületeket. Hát az ügyfélnek annak biztos nem jogterületekre van szüksége, neki megoldásra van szüksége. És azt, hogy foglalkozunk kereskedelmi joggal, nem tudja mi az. Foglalkozunk energiajoggal, nem tudja mi az. Az már, hogyha családjog fönn van, az nagyjából behatárolja, hogy mit csinálunk. De még ott is lehet, hogy valaki csak bontópereket vállal, stb. Én imádom például, mint a marketing iránt érdeklődő ember, ez a vállóperes ügyvéd férfiaknak Budapesten. Ez a létező legjobb. Azért, mert célzott, borzasztóan célzott. Tudom, hogyha én nő vagyok, szexárdon, akkor ők nem nekem szólnak. Viszont aki meg célcsoport, az meg egy pillanat alatt megtalálja. De visszatérve az írásra, tehát hogy megtanuljon jól egyszerűen fogalmazni, egy blogbejegyzésben nem lehet tanulmányokat írni szerencsére. Tehát egy 300 szavas bejegyzésben vagy az ember megírja jól a tartalmat, frappánsan, vagy nem fogja olvasni senki. És ez egy jó visszajelzés, ha nem olvassa senki.
És azt honnan tudod, hogy nem olvassa senki?
Hát itt ugye analytics kódokat el lehet helyezni, de meg van sok egyéb ilyen saját fejlesztésű plugin, akár a WordPress-nél, akár más ilyen CRM rendszereknél, vagy CMS rendszereknél, bocsánat. Hát nyilván ez már egy bizonyos marketing érettséget feltételez, hogy az ember ezt mérni akarja, vagy hogy melyikek a népszerű bejegyzései. Ezt tudni kell, mert kicsit ugye olyat érdemes írni, amit az emberek olvasnak. Bár itt saját magamnak mondok ellen, mert nekem viszonylag sok bejegyzésem van kartel miatti kártérítésről. Nyilván ezek a legkevésbé olvasott cikkek, viszont aki érdeklődik egy kartel miatt, ugye károsult, meg jön a GVH vagy a bizottság határozata, ő viszont viszonylag gyorsan rám fog találni akár.
És te ilyen analitikus gondolkozó vagy, tehát folyamatosan nézed, hogy mi az, ami jól fut, mi az, amire jól reagálnak, és ahhoz képest írod meg mondjuk a következő cikket, vagy megnézed, de igazából ha valami aktualitás van, akkor így is úgy is megírod, és azzal foglalkozom.
Utána nézek, nem mondom, hogy olyan nagyon befolyásolna. Tehát az emberben, ugye azt mondják, akik foglalkoznak ezzel folyamatszervezéssel, stb., hogy önmagában attól javul a teljesítmény, hogyha elkezdesz valamit mérni. Én ebben hiszek, szerintem ez igaz. De több olyan cikk van jelenleg is a tartalomban. Én megszoktam például nézni, hogy mekkora a Google keresések száma az adott témára. Mivel ingatlanozom, vagy jelentős része a praxisnak az ingatlan ügyvédkedés, ott ugye sűrűn felmerül problémaként mondjuk a vízdíjtartozások, tehát főleg társasházban. Ott akarok például írni egy cikksorozatot. Erről hát azért van túl sokan nem keresnek erre rá, viszont aki rákeres, annak nagyon jó lenne egy releváns cikk. Ugye nagyon sok blogbejegyzés az interneten, vagy akár ilyen fizetett megjelenés cikkek, stb. Nem több, mint a jogszabály megismétlése. Sokszor még joggyakorlat sincsen benne.
Itt van az asztalon, ahol beszélgetünk nálatok az irodában a Wolters Kluwer jogászdíj 2019-ből, év csapatavita rendezés kategóriában. Ekkor még ügyvédjelölt voltál, amikor ezt megnyertétek. Mesélj egy kicsit erről az ügyről, és az hogyan alakította a pályádat és a marketing tevékenységet, hogy tudtátok használni ezt a díjat, és egyáltalán hogy jutottatok el odáig, hogy ebből hírt tudjatok generálni, és egy ilyen díjat tudjatok elérni.
Igen, ez egy szép összetett kérdés, hogy
köszönöm.
Hogyan is nyertük meg ezt a díjat. Hát itt minden pályán ugye a szerencsének is van szerepe, a embernél pedig fontos, hogyha megint kopogtat a lehetőség, akkor készen álljon. Találtunk egy olyan piaci rést, hogy igazából Magyarországon nem sokan foglalkoztak kartel miatti kártérítési igényekkel.
Volt-e ennek a jogászdíjnak valamilyen kimutatható marketing ereje vagy marketing eredménye? Ezt követően, hogy ezt megnyertétek, szerepeltetek nyilván a Wolters Kluwernek az ügyvéd világkiadványában, vagy most már jogászvilágnak hívják, jogászvilág kiadványában készült veletek interjú. Ezen kívül hogyan tudtátok használni?
Én nagyon sok macskás képet raktam ki ezután, ezt most elviccelem a dolgot, tehát a macskás kép alatt azt értem, amikor igazából túl sok tartalma nincsen a bejegyzésnek, az emberek mégis szeretik. És ugyanez volt a helyzet a jogászdíjas bejegyzésekkel, több száz like megosztás érkezett rá az interjúkat, és én nem hiszem, hogy elolvasták ennyien az interjúkat, de rengeteg gratuláció és lájkolás érkezett, hogy konkrétan hányan ismertek meg emiatt minket, azt nem tudom, de a meglévő ügyfélkörnek is nyilván kiküldtük. Nekik az volt a visszajelzésük minden esetben, hogy ez nagyon jó megerősítés, hogy jó ügyvédirodával dolgoznak. Aztán később...
Ez egy nagyon fontos információ szerintem, egy nagyon jó visszajelzés, amire nem is feltétlenül gondolnak, amikor díjat nyernek, vagy díjra pályáznak az ügyvédirodák, hogy ez a meglévő ügyfeleknek egy üzenet.
Hát igen, ugye, hogy itt nagyon nagy ügyvédeknél ez az opportunity cost, hogy ha elmegyek egy ügyvédhez egy ügyel, nyilván nem fogok egy másik ügyvédhez elmenni ugyanezzel az ügyel, tehát ugye már önmagában ezt a lehetőséget elveszítem. És valahol mindig ott van szerintem a bizonytalanság az ügyfélben, hogy bármennyire kiválónak tűnik az én ügyvédem, én nem értek hozzá. És hogyha jön a szakma részéről, egy szakértő testülettől, vagy tök nélkül, minek nevezem, egy olyan visszajelzés, hogy igen, ez az ügyvéd, ez tényleg tud, ügyes, mondjuk, hogy mi peres ügyben nyertünk, és a peres ügyünket visszük, hát akkor könnyebben el tudom adni akár mondjuk a németországi központnak is, hogy persze Legal 500-nél, meg Chambers Globalnál nincs ott a rétingekben, de hát nézzék meg, a legnagyobb jogi szolgáltató adott neki egy díjat azért, mert ő jól viszi a pereket. Miért menjek el én egy Big Four-hoz? Azért, hogy vigye a pereinket.
Idén pedig ismét shortlisten voltál egy újabb ügyeddel. Itt most nem lett belőle díj, de a shortlist is egy olyan dolog, amit ki lehet írni, és lehet vele kommunikációt vagy párbeszédet kezdeményezni ugyanúgy a követők részéről.
Igen, én a shortlistet is szeretem kommunikálni. Szerintem az ügyfelek is érzékelik, hogy ez azért nem egy rossz dolog, mert nagyon jó például olimpián aranyérmet nyerni, de azért baromi sok munka van a bronzban is. És azt kell, hogy mondjam, nem lebecsülve senkit, sőt én szerintem ez inkább dicséret, hogy bárki nyert volna bármelyik kategóriában, nem csak az adójogban, bármelyikbe megérdemelten nyert volna, mert szenzációs teljesítményeket tettek le az asztalra.
Azért elég erős volt a mezőny adójogban ebben az évben, ahol te is benne voltál ebben a körben.
Igen, adójogban sajnos szerencsére mindig nagyon erős a mezőny.
Jó, a következő kérdésem, vagy a következő dolog, amiről beszéljünk, az új honlap. Említetted, hogy van egy új honlapod, tehát van a normál ügyvédi honlapod, ez a Kálov, és van egy új honlap. Mesélj erről egy kicsit, hogy ez miről szól, és miért találtad ki.
Nyilván, ugye amennyit, többször beszélt.
Amennyit elmondhatsz róla, és amennyien üzleti titkokat nem sértünk vele.
Én igyekszem a lehető legszabadabban fogalmazni, hogy mondjam, nem csak annyi, ez olyan, mintha mintát küldünk valakinek. Oda küldjük a mintát, de nem tudja, hogy mi miért van benne. Szerződésírásnál nagyon sok olyan apróság van, amit én tudok, hogy miért tettem oda. Aki csak megkapja, ő nem tudja, hogy miért van ott, és hogy áll össze ez az egész egy rendszerré. Ugyanúgy igaz ez szerintem a marketinggel. Ugye a marketinggel kapcsolatban a legtöbb embernek a hirdetés az, ami hogy igen, akkor futtatni kell a marketing, akkor bízunk meg valakit, hogy csináljon nekünk hirdetéseket, tegyen ki minket valami villanyoszlopra. Jó, hogy szerencsére Magyarországon nem is lehetne szerintem.
De.
Lehet. Ne, úgy értem, hogy hatékonyan nem lehetne.
Ja, hatékonyan
sok értelme nem lenne.
Óriás plakátot már láttam a Monparkban ügyvédirodását.
Hát ez messzire vinne minket, de én imádom ezeket az amerikai stílusú reklámokat. Sokszor azt mondom, hogy túl sok, de... Szerintem a szenzációs, hogy már ott a lehetőség. Tehát mire választhatnék én olyan igazi ripacs ügyvédet? Tehát...
Igen. Egyébként visszautalva, tehát pont a KNP egyik ügyvédjével, a Koppány Olivérrel beszélgettünk az amerikai és magyar ügyvéd marketing különbözőségéről, és én is azt mondtam, hogy nagyon szívesen látnék ilyeneket, de próbáltuk megfejteni, hogy miért nem alkalmazzák ezt az ügyvédek, miért nem hirdetnek óriás plakáton. Azért, mert nem lenne hatékony, vagy azért, mert egyszerűen nincs benne a fejükben, hogy ezt is lehet, vagy hogy erre lenne igény, vagy hogy ezt egyáltalán a kamara engednie. Szerinted miért nem hirdetnek óriás plakáton az ügyvédek?
Hát az biztos, hogy az árát sokalnák. Én is sokalnám, én azért sokalnám az árát, amúgy, hogyha tudnám mérni, hogy visszajön ez így pontosabb, akkor lehet, hogy megfontolnám. Nekem itt a mérés
a... Hát viszonylag könnyű, az a klasszikus mérési szempont, hogy mondjuk egy másik telefonszámot, vagy egy másik webcímet adsz meg a plakáton, mint amit egyébként használsz, és akkor onnan tudod, hogy ez csak a plakátról jön. Ahogy régen ugye a print hirdetések korában minden újságban egy másik telefonszámot adtak meg a hirdetéshez, és úgy tudták mérni, hogy melyik újságban hatékony hirdetni.
Én nem gondolom, hogy így tudnánk mérni, mert szerintem a plakát ebben a tekintetben egy figyelemfelhívó tudna lenni, ami után lecsekkolná a honlapomat, vagy valamilyen más médiumon érdeklődne, és akkor már, ha úgyis ott nyomkodja a telefonját, akkor ott fog rá kattintani arra, hogy hívás, mert miért nézné meg a plakától lévő telefonszámot. Ugye nálam a honlapon van ilyen lehetőség, hogy pluszán az, ahogy rányom, fel tud hívni, már nyilván rendes telefonszámon, vagy tud egyből e-mailt írni. Szerintem a plakát itt figyelemfelhívó funkciót tudna betölteni, és nem elsősorban onnan jönnének, tehát nem onnan csatornázódnának át hozzám az ügyfelek.
Feltéve, de nem megengedve, hogy mondjuk egy ügyvéd csinál egy olyan plakátot, hogy ingatlan adásvétel nálam csak 40 ezer forint, és ez lenne csak az óriás plakáton is az elérhetősége. Az nyilván tudna konvertálni, és tudna ügyfelet szerezni neki. Ugye Pécsen volt egy ilyen ügy, hogy az egyik ügyvédnő, hogyha jól tudom, azzal hirdette magát, hogy csak 0,2%-nál az ingatlan adásvétel, vagy 30 ezer forint az ingatlan adásvétel. Bevallottan azért, hogy kiépítse magának egy ügyfélkört, mert nem volt egyáltalán ügyfélköre, és azzal, hogy néhány embernek elvállalja áron alul, vagy akár olyan áron, ami neki nem éri meg, azzal elégedett ügyfeleket szerez, akik tovább ajánlják, tudjuk, hogy 90%-ban mondjuk ajánlás alapján jönnek az új ügyfelek, és ő ezt az elején úgy gondolta, hogy bevállalja, az ottani kamara meg úgy gondolta, hogy ez nem túl etikus. Erről mi a véleményed, hogy akár óriás plakáton ilyen árakat hirdetni, vagy pedig az ár alapján ügyfeleket szerezni? Általában tudom, hogy az ügyvédek nem szeretik ezt az árversenyt, és szeretnék, hogyha azonos áron dolgozna, vagy egy minimum áron dolgozna mindenki. Nyitva adjam a kérdést.
Megint az ember igyekszik finoman fogalmazni, mert sok kolléga hallgatja remélhetőleg ezt a podcastet, és sokáig fent lesz az interneten. Nekem semmi bajom az árversennyel. Csinálják. Én nem csinálnék meg annyiért egy adásvételt, de azt be kell látni, hogy van az az ügyfélkör, akit illene, én így gondolom, hogy illene kiszolgálni, de egy normál ügyvédi díjszabást nem tud megfizetni, mert azért, hogy mondjam, egy 12 milliós csepeli panelt is el kéne tudni, most nincsen annyira panel éppen Csepelen, de amikor lesz, akkor aki azokat veszi, neki is meg kéne tudni fizetni az ügyvédet, és ezzel semmi gond nincsen. Ugyanúgy nagyon sokan nem fizetnék ki a nemzetközi irodák, vagy egy Big Four irodának a 200 eurós, csak egy számot mondtam, óradíját. Tehát önmagában árral szerintem egyébként nem lehet versenyezni, sajnos a magyar KKV-szektornak egy ilyen rákfenéje, ez tette tönkre mondjuk a nyelviskola piacot is, ez a meggyőződésem, hogy árba próbáltak. Tehát, hogyha árral lehetne versenyezni, és ezt sok szolgáltató elhiszi, akik meg normálisabban gondolkodnak, nem, mert ahogy látom, tehát a Tesco-ba se a Tesco gazdaságos mustárfa vagy a legjobban, mert az a legolcsóbb. Tehát finomat kell adni nekik, most egy kicsit átvezetve a dolgot. Tehát, hogyha nekem olyan a szolgáltatásom, amit el tudok adni a piacon egy meghatározott áron, mert jobban csinálom, gyorsabban csinálom, hívhatnak hétvégén, vagy kimegyek a helyszínre, mostanában volt ebből egy kollégának sok kellemetlensége, pedig egy nagyon jó kampány volt, szerintem egy nagyon jó videó.
Plusz nagyon sok pozitív visszajelzése is.
Így van.
Jellemzően az ügyfelektől pozitív is.
Igen, ez egy olyan furcsa, már kicsit csapongok, de hogy mi miért a versenytársainknak akarunk megfelelni. Tehát itt egy ember van, idézőjelben egy ember, akinek a véleménye számít, aki ott hagyja nálunk a pénzt jó értelemben, és ez az ügyfél, hogyha neki megfelelt a szolgáltatás, akkor ne a konkurenciának kelljen már megfelelni ebbe a tekintetbe.
Aki nem is konkurencia, hanem kolléga, ahogy az elején mondtuk.
Így van. A kollégáknak minden esetben tiszteletet. Na, de a lényeg, hogy nekünk tudni kell szerintem produkálni egy olyan megkülönböztető értéket, ami kiemel minket, hogy ne az ára kelljen. Hogyha kihívjunk magunkhoz egy kőműves, egy teljesen valid példa, ide jön kettő, aki ajánlatot ad, az egyik alkoholista, és nem hiszük el róla, hogy tud egyenes vonalat húzni, a másik pedig normális, egyébként munkakész állapotban jelenik meg, akkor nem az fog érdekelni, hogy az első az mennyivel olcsóbb. Ez egy nagyon abszurd példa volt, vagy profán is egy kicsit talán, mert azért bízom benne, hogy kollégák között ekkora különbség a szolgáltatás színvonalában nincsen, de mégiscsak mással kéne kitűnni. És amit az elején mondtál példaként, hogy megcsinál olcsón adásvételt, vagy hirdeti, hogy ő olcsó, Nekem ezzel nagyon rosszak a tapasztalataim, nem személyesen, hanem amit kollégáknál látom. Ugye, amikor az ember elkezd ügyvédkedni, akkor az elején még ajánlás alapon, vagy szerencsés esetben interneten, tehát viszonylag könnyen tudja magát ott már szerencsére reklámozni az ember, de valamilyen módon elindul abba az irányba, hogy elindul neki kitermelni egy ügyfélkört. És az ilyen típusú ügyfélkör az ilyen típusú ügyfeleket hoz be hozzá. Tehát azt lehet látni, kollégákon látom, hogy aki ebből a szempontból az én nézőpontomból rossz irányba indult el, az még sok évvel később is szenved a pályán. Mert amikor oda mennek hozzá ezek a 40 ezeres adásvételek, és akkor úgy ajánlja őt, hogy ő 40 ezerért csinálta meg az én adásvételemet, akkor az ajánlással érkezőnél sem tudok majd 100 ezeret elkérni.
Ez talán a legjobb érv, amit valaha hallottam az olcsó ügyvédi árazás ellen.
Hát biztos jobb, mint hogy a kollégáknak nem tetszik.
Igen, mert azt szoktuk látni, hogy általában az a hang, hogy ne rombolja a piacunkat, milyen dolog az, hogy 30 ezerért elvállal egy adásvételt. Én természetesen hozzá se nyúlok 1,5% és 150 ezer alatt, úgyhogy ez engem nyilván nem érdekel, de én aggódok az egész piacért és az összes többi kollégára. Mi nyilvánvalóan tudjuk, hogy nem igaz. Akkor mi a probléma azzal, hogyha valaki egy kicsit alá akar menni? Nyilván én sem örülök neki, hogy valaki nálam olcsóban csinál honlapokat. Igazából általában nálam fognak kikötni azok, akik 30 ezer forintért csináltatnak honlapot, és van, aki nálam 10-szer annyiért csinál honlapot, azzal sem fogok versenyezni, nem azért vagyok én egy bizonyos árszinten, mert valakinél tized annyi vagyok, vagy valakinél 10-szer akkora áron csinálom. Ezért nem értem általában ezt a felháborodást, és ezért nem értem a minimál árnak a követelését, ami szerintem nyilván versenyjogot is értene, és a GVH is úgy tudom, hogy ezt mondja, de amit az előbb mondtál, ezt a joghoz jutást is nagyjából alkotmányos szinten, vagy alaptörvény szinten veszélyeztetné, hogyha egyszerűen 25 ezer alatt nem szólhatnék ügyvédhez, akkor tényleg van egy réteg, amelyik még kérdést sem tudna feltenni.
Mivel én négy szem közt vagyunk, én azért elmerem mondani, hogy engem a túlárazás a sokkal jobban zavar, mint ezek a nevezük így, hogy olcsó ügyvédek. Hát például ez megtörtént dolog volt, remélem nem ismer magára, aki ezt kiírta, egy kollégától kért véleményt inkább, vagy megerősítést, hogy ő jól tette, egy ügyfélnek ajánlott egyszerű fizetési meghagyás benyújtásáért, ajánlott egy ilyen 800 ezer forint körüli árat egy 40 milliós követelésre, és hogy az ügyféle sokkal, és hogy ő már pedig nem megy ez alá, mert százalékosan szerint ennyi jár. Itt sok mindent lehetett volna felhozni érvként, akár a szolgáltatás színvonalát, akár mást. Nekem az az egy dolog, mint gyakorló peres jogát, viszont egy pillanat alatt feltűnt, hogy ez az ember úgy akart 800 ezeret elkérni fizetési meghagyás benyújtásáért, hogy nem tudja, hogy fizetési meghagyás csak 30 millió forintos összegig lehet beadni. És akkor nem fejezem be.
Igen. Nehéz ezután megszólalni, de mindannyian értjük szerintem, hogy ez nem az árazási probléma, hanem inkább szolgáltatás színvonalával kapcsolatos probléma.
De abba is meg kell egyébként adni, tehát úgy mondjam, hülye példa, de hogy Szabóhoz is elmehet valaki, aki nem olyan szépen var, tehát miért lehetne?
Igen, meg lehet 500 eurót is kifizetni óradíjba egy ügyvédnek, hogyha valaki valamelyik cégnek van erre pénze, belefér abba a 4 milliárdos keretbe, és neki fontos, hogy hol van az az iroda, és milyen kávét adnak ott, és milyen extra szolgáltatás jár hozzá. Tehát fölülről is, meg alulról is szerintem teljesen értelmetlen korlátozni ezt. Valahogy a piac ezt beáraszta. Nyilván értem azt az érvet, hogy miért kap ötször annyi pénzt egy ingatlan közvetítő, amikor összesen hasonlítható a munkájának a nehézsége, színvonala és a képzettsége, és ezzel abszolút egyetértek. Én sem vagyok a ingatlan közvetítők legnagyobb védelmezője, de nagyon-nagyon úgy tűnik, hogy ezek a hangok még mindig élnek, ez a minimum árazás, ami, hogyha csak ugye az előző beszélgetés, vagy amit korábban vettünk fel, ugye a vidéki és a budapesti ügyvédek közti különbség, akár ott az óradíjakban is, ami Budapesten egy átlagos óradíj, arra azt mondják, hogy egy nagyobb vidéki városban elképzelhetetlen, csak mondjuk a top 2-3 ügyvédnél. Ezért is nehéz ez az országos szintű minimálár, vagy akár kamarai szintű minimálár, amiről szó lenne.
Igen, melyik kamara? Már itt Budapesten se tudnám elképzelni, hogy mondjuk ott vagyok a második kerületben, és hogy nekem ugyanannyi a minimál ár, mint aki a 17. kerületben van. Nem lebecsülve egyiket, csak azért nyilván a
környék.
Beszéljünk a bérleti díjról, tehát az biztos van, hogy kellene lennie még akkor is, hogyha saját, mert ugye számolnom kellene rá a költséget, hogy mi lenne akkor, hogyha bérelnem kellene. Nem összehasonlítható a kettő.
Ügyvéd Marketing Podcast. Jó ügyvédnek is kell a cégér.
Akkor most bezárjuk ezt a zárójelet, amit megnyitottunk 15 perccel ezelőtt, és akkor az új honlapra visszakérdeznék, hogy ott az miről szól, és mi a célja?
Úgyis vissza fogom tudni kötni ez a gondolatmenethez, mert nyilván az a célja, hogy ingatlanos ügyfeleket szerezzek. Van egy szentségtörés benne, hogy ugye kim van a honlapon az az ár, amit én irányadónak tekintek.
Tehát akkor ez egy ingatlan ügyvéd honlap.
Igen.
Akkor csak arról beszélj, hogy miért csináltál egy külön honlapot egy speciális területre az általános ügyvédi bemutatkozó honlapod mellett.
Mert ez a logikus, tehát. Ugye megint, aki marketinggel foglalkozik. Igen, ez nehéz, hogy én kinek szól ez az adás tulajdonképpen. Tehát, hogyha én árulok cipőkrémet is, meg szörmebundát, meg amúgy, mit tudom én, gamepedeket, akkor nem célszerű ezeket ugyanazon a honlapon árulni, ha csak nincs valami nagyon speciális körülmény, mert egyszerűen jó lenne, hogyha Google a találatokat odahozná, amik relevánsak. Most nyilván, hogyha nekem van egy általános honlapom, ahol van peres praxis, cégjogi praxis és a többi, oda beömlik mindenki, ami jó. De hogyha tudok célzottan azoknak szolgáltatni, akik ingatlant adnak, vesznek, vagy egyszerűen csak olvastának a területről, ők könnyebben oda találnak. Ugye az egy nagyon nehéz dolog manapság, szerintem ez így volt már 10 éve is, hogy hiába írja meg az ember a legjobb blog bejegyzés, hiába tudna a legjobban segíteni az embereknek, mert közelítsük meg ebből az irányból szerintem az ügyvédi tevékenységet, azért ez mindig egy barátságos dolog, hogy én segíteni akarok másoknak, az nem tilos, hogy közben pénzt is keressek. Hogyha azt kérdezem, hogy például a leggyorsabb futó nyeri az olimpiát, akkor egyértelműen az a válasz, hogy nem, vagy nem biztos. Az a futó nyeri az olimpiát, aki eljut az olimpiára, mert lehet, hogy a leggyorsabb futó most éppen Afrikában, vagy Jamaikában, vagy ki tudja, hol futkározik, és azt se tudjuk, hogy ő tud futni. Vagy lehet, hogy a leggyorsabb futó elesik menet közben. Tehát ez ténylegesen oda is kell tolni az emberekhez ezt a tartalmat. És mivel ennyire nagy az információbőség az interneten, nagyon sokszor olyan információhoz jutnak hozzá, ami nem felel meg a valóságnak, nem a legjobb tájékoztatást adja, és az önmagában tud egy probléma lenni, hogy számomra sokszor az, hogy látok egy bejegyzést, megjelenik, vagy ami még inkább felszoktam magam bosszantani, amikor rádióműsorokban meginterjúvolnak valakit, és olyan butaságokat mond, hogy a hallgatómat nem dicsérném meg érte vizsgám, mert neki ezt már jobban kell tudnia, mint az, aki a rádióban nyilatkozik. Tehát valahol ez nekem küldetés is, hogy eljutassam a jó információt. Azt pedig úgy tudom eljuttatni, hogyha ez most nem tud máshogy működni, hogy minél előrébb kerül a Google keresésekbe. Tehát, hogyha az ember valamit keres, nem az 5. oldalra fog lapozni.
Most hol van a Google keresésben ez az oldal? És mikor indult?
Azt fogalmam sincs, hogy mikor indult. Évelején kezdtem el, nagyon sokat ültem rajta. Itt én nem szállítottam a honlaposomnak az anyagokat. Ez úgy tudom, hogy ügyvédekben egyébként megesik, hogy minden fontosabb, mint a marketing. Van egy nagyon jó karikatúra, ezt még régebben láttam, amikor a hadvezérhez egy ilyen házaló ügynök kopogtat, és akkor ő mondja, hogy nem érek rá, nem látja, hogy csatába megyek, és akkor egy lovagi páncél van rajta, stb. És a házaló ügynök meg egy géppuskát visz egyébként, amivel ugye simán nyerne, de ő erre nem ér rá. Na kicsit ez van a marketinggel is, hogy én megyek pénzt keresni, hogy aztán később ne tudjak pénzt keresni. Tehát ezt meg kell előre csinálni a házi feladatot, és akkor egy idő után itt áramlik majd be az ügyfél és ezáltal a pénz is.
Igen, erre azt szoktam mondani nagyon eredeti módon, hogy akinek most nincs ideje marketingre, annak később nagyon sok ideje lesz a marketingre.
Sajnos szerencsére ez így van.
És akkor hogy áll most ez a honlap? Mikor indult, és akkor most milyen helyezésen áll? Beváltott-e a reményeket?
Az biztos, hogy beváltotta a reményeket, mert már jönnek onnan ügyfelek, tehát ez nagyon jól működik már most.
Hát mégis ez az egyetlen, vagy a legfontosabb mérőszám, hogy a speciális honlapból érkeznek speciális ügyfelek, és lehet őket ügyfélé konvertálni.
Igen, alapvetően ez lenne a honlapnak a szerepe, vagy a főszerepe. Most azt hiszem a Google találati listában, hogyha így függetlenként keres rá az ember, ugye megint más, hogyha mondjuk a feleségem keres rá, ebben algoritmusban van egy csalás, hogy ugye ő inkább akarja látni az én honlapomat, mint másért, tehát neki biztos, hogy más oldalon van. De úgy tudom, hogy másoknak körülbelül második oldalnak a teteje környékén van, tehát még akár meg is találhatják, akik ingatlanos ügyvédet keresnek.
Igen, ilyenkor érdemes inkognitó módban keresni bármelyik keresővel, a Google Chrome-mal, vagy az Operával, vagy nem tudom, mit használnak még Internet Explorer-t, hogyha van még olyan. Tehát inkognitó módban, és akkor nem veszi figyelembe a keresési előzményeket, mert nyilván, hogyha sokszor keresünk rá ügyvédi témára, vagy akár a saját honlapunkra gyakran kattintunk, akkor azt preferálni fogja a Google, viszont hogyha inkognitó módban vagyunk, akkor úgy láthatjuk a keresési találatokat, mint hogyha valaki először írná be azt, hogy ingatlan ügyvéd Budapest.
Igen, és hát ez is lenne a cél, hogy ott kerüljünk előre, ne az, hogy az unokatestvónak és a nagymamának.
Az jutott még eszembe, hogy ugye van ez a kamarai szabály, hogy nem szabad kiírni a honlapra ügyet vagy ügyfelet. Nálatok ugye egyértelmű volt, hogy milyen ügyel és milyen ügyféllel nyertétek a jogászdíjat. Ez benne volt a jogászdíj pályázatban, ez benne volt a jogászdíj anyagában. Ez benne volt nálatok egy külön sajtócikkben, ahol ti nyilatkoztatok akár a 24.hu-nak vagy a portfóliónak. Ti ezt beírhatjátok egy brossúrába. Igazából mindenki tudta, hogy mi ez az ügy és mivel foglalkoztatok. Egyedül a honlapotokra nem írhatjátok ki azt, hogy ő és ő volt az ügyfelünk és sikeresen képviseltük, vagy nyertünk vele egy jogászdíjat ezzel és ezzel az ügyel. Erről a szabályról mi a véleménye? Tippjeim vannak, de nem. Mennyire érzed visszásnak, hogy ez az egy felület, ahol nem tudod ezt kiírni?
Az ember igyekszik ugye egy ilyen anyagban finoman fogalmazni. Nekem az a legfurcsább ebben, hogy a honlapban direktben nem írhatom ki, de hogyha megosztom bárhol a cikkeket, amik a témában készültek, ott mindenhol kiderül, hogy ki volt a mi ügyfelünk, sőt, hogyha bárki rákeres az ügyre, vagy akár arra, hogy kamionkartel, kiderül, hogy mi voltunk ott azok, akik képviseltük a Tibor Trans, mivel hogy az Európai Unió bíróságán zajló ügynek, ez a neve, hogy a Tibor Trans ügy, amit megnyert az iroda. Idézőjelben.
Hát igazából, hogyha kamionkartelre keresnek rá az emberek, akkor is a top 10 találatból legalább 2-3 cikk a ti ügyetekről szól.
Igen, ugye a médiapluralizmus jegyében, amikor megjelentek az első híradások az Európai Unió bíróság előtt zajló eljárásról, tehát hogy ott nyertünk, sikeres volt az ügy a mi szempontunkból. Én már nem számoltam, de talán 100 fölötti sajtó megjelenés jött ki. Most innentől kezdve, hogy én a honlapomra nem írhatom ki, de hogyha bárki igazából a történet bármely elemét beírja a Google-be, kijön neki ez az eredmény, hogy mi vagyunk azok és kit képviseltünk. Nem tudom, hogy mennyivel rontana vagy segítene a helyzeten, hogyha ezt kiírhatnánk a honlapra. Szerintem egyébként jó dolog lenne, hogyha kiírhatnánk. Nem feltétlen ezt a konkrét ügyet, csak én elsősorban azoknak a fejével gondolkodok, aki mondjuk nagyon speciális területen vesznek részt. Tehát nehéz azt elhinni, hogy valakiért mondjuk a gázkoncessziókhoz, most csak egy példát mondtam, vagy akár a trafikokhoz, hogyha nem írhatja ki, hogy mondjuk a piacvezető szereplője közül melyiket képviselte, vagy akár melyiket perelte be, mert bármelyik oldalról jöhet ugye ez a szereplő, szerintem a szakmai hitelességgel nagyon sokat tudna segíteni.
Visszacsatolva egy pillanatra ehhez a óriás plakát kérdéshez, az nem lenne egy releváns marketing eszköz, hogy kártérítési perekről beszélünk, amit egy kartel okozott a szállítmányozó cégeknek. Hogyha egy óriás plakáton hirdetnétek, hogy be lehet perelni a kamionkartel tagjait, és ezt kiraknátok, nem tudom, az M0-ás bevezetőhöz, ahol nagyon sok szállítmányozási cégnek van a székhelye, onnan nem jöhetne ilyen ügy, nem lehetne kártérítési ügyfeleket szerezni, ne adj Isten, óriás plakáton?
Ilyen szempontból tudna működni. Mondok ebben az ügyben, hogy hirdetnek.
Most nem ez a konkrét ügy, hanem...
Persze, csak hogy itt ez megtörtént dolog volt, hogy ügyvéd ilyet nem írhatott ki, vagy nem volt célszerű, nem tette meg. Az biztos, hogy ilyen direktben nem hirdették. Viszont a legnagyobb ilyen fuvarozókat tömörítő szervezetek kiküldték a saját tagjaiknak, meg újságban szerepelt hirdetés, hogy igen, mi vállaljuk azt, hogy összegyűjtjük a károsultakat, és mi ezt az ügyvéd irodát választottuk, és akkor meg volt jelölve, ki ez az ügyvéd. Hát itt ugye több ezer céghez eljutott ez az ügyvéd. Valami ilyesmi együttműködésben egyébként én nagyon hinnék, tehát ez tudna működni. Most versenytisztasága, ne áltassuk magunkat, én nem mondom, hogy kevésbé tiszta a verseny azért, mert eleve pozícióba kell jutni annál a szervezetnél, hogy az embert ajánlják. Mert azt mondom, hogy ha valaki egyébként elismert kártérítési jogász, akkor könnyebb helyzetben van, amikor pozícióba kell jutni. ennél a szervezetnél, hogy ő képviselje ezeket a károsultakat.
Hát igen, szerintem, hogyha kamionkartelbe érjük, akkor az első találat az konkrétan ez a szervezet, ami szerintem egy németországi székhelyű.
Az egy másik, az nem a másik. Magyarok, az egy németországi cég, ők egyébként nagyon elbuktak az elsőfokú eljárásban Németországban, tehát messze a legnagyobb kártérítési ügyértékük volt. Ott pont az volt a problémája a német bíróságnak, ami miatt elsőfokon kidobták őket az ablakon igazából érdemi tárgyalás nélkül, hogy az egy perfinanszírozó cég, aki megbízott egy ügyvédi irodát. És az érv az volt, hogy a német ügyvédi törvény szerint itt komoly érdekkonfliktus van, ami egyébként igaz, reálisan nézve, a perfinanszírozó és a károsultak között. Mert a perfinanszírozó beleteszi a perbe a pénzét, ugye ezért majd százalékot kap a végén, a károsult meg nem tesz bele semmit, de ugye mégiscsak az övé a követelés. És adott esetben a perfinanszírozó az könnyebben mondja azt egy nem túl jó ajánlatra, hogy ő elfogadná, mint a károsult, mert ugye a károsultak között is van, akinek nagyon jó a keresete, vagy az igénye mondjuk így, hogy nagyon erős igénye van, a másiknál mondjuk már nincsen meg csak a dokumentumoknak a fele, meg régen volt, nem emlékszik, nem tud tanúkat hozni, ő ugye egy gyengébb eleme ennek az egésznek, de mégis a perben egy ilyen egységes poolként jelennek meg. Ilyen
de a finanszírozó mondhatja azt, hogy én ezt elfogadom, nem a károsultak, akik megbízzák konkrétan az ügyvédi irodát, azok mondják azt, hogy elfogadjuk ezt a dílt, vagy nem fogadjuk el?
Nem ismerem a szerződéses feltételt, amit kötöttek, még hogyha konkrétan nem is mondhatja, azt viszont mondhatja, hogy jó, akkor ő nem fizeti tovább az ügyvédi irodát.
Ezt nyilván előre érdemes lerendezni.
Nyilván ez egy bonyolult szerződéses rendszer volt, ami ott meg volt közöttük.
De erről akarok majd egy későbbiekben beszélni, még nem tudom, hogy kivel, hogy mennyi ilyen új, akár kockázati befektető cég van Amerikában, és most már Angliában is, ami konkrétan arra álltak rá, hogy ilyen pereket finanszírozzanak, és ugyanúgy, mint egy bármilyen kockázati befektető, belerak pénzt 20-30 startupba, és hogyha abból egy pozitív, 28 negatív, 2 pedig nullás, akkor az már több mint 30, de nagyjából ez az üzleti modell, és ugyanerre találták ki ezeket a kockázati befektetők, akik csak pereket finanszíroznak. És ez is azt gondolom, hogy a joghoz jutást tudja segíteni, mert könnyebb összegyűjteni a károsultakat, és könnyebb előre megfinanszírozni azt a pert, amiből nyilván a kockázati tőke alap leveszi azt a 10-20-30, ki tudja mennyi százalékot, de mégis ingyen pereskedik a sok károsult.
Ez lenne a helyzet, hogyha értelmezhető kártérítés összegek lennének Magyarországon.
Igen, erről is beszélgetünk, hogy ezért nincsenek valószínűleg akár ilyen ügyvédhirdetések, mert ha megnézzük Amerikában, az ügyvédhirdetések nagy része az a kártérítésekről szól, ahol mondjuk ki tudja írni, hogy mennyi kártérítési pénz szedett össze, gyere hozzám, ingyen elvállalom, és a végén elkérek 40%.
Igen, és ott is főként a személyi sérüléses ügyek mennek, illetve a termékfelelősségnek a más egyéb alakzatai, mert ott lehet punitive damage-eket kérni, ilyen büntető kártérítést, ez Magyarországon nincsen. A sérelemdíj összegek, ez ugye a régi nem vagyoni kártérítés már jóval magasabbak, mint a régi PTK idején voltak, de még így is egy 10-20 millió környékén azért megáll mondjuk egy ember élet.
Még egy marketing jellegű kérdés, a Google Ads, a régebbi nevén AdWords. Azzal te vagy ezt használod?
Elkezdtem használni, igazából még rosszul használom, én ezt bemerem ismerni, egy tanulási folyamatban vagyok jelenleg. Időm nem volt rá, most remélem, hogy a karácsonyi leállásban egy kicsit tudom magam képezni a területen. Teljesen bután képeztem magam, vagy álltam neki, engem érdekelt, hogy működik organikusan. És viszonylag kevés pénzt is tettem bele, az érdekelt, hogy az én rossz hirdetéseim egyébként hány embert hoznak be. Jó dolognak tartom egyébként, megint csak azt mondom, hogy hiába írom meg a legjobb cikket, hogyha nem találkozik vele az ember, mert miért találkozna, van 200 olyan, ugyanolyan a neten, ugyanez igaz az én szolgáltatásomra is adott esetben. Lehet, hogy én azt gondolom, hogy én írom messze a legjobb adásvételi szerződést. Valószínűleg nem igaz, de nagyon rosszat se írhatok, mert azért bejegyzik a földhivatalok, de valahol a kettő között vagyok, én szeretem magam úgy pozícionálni, hogy legalább a közép mezőnél kicsivel jobb vagyok, és akkor az már nem egy rossz teljesítmény, de mégiscsak az emberekhez el kell jutni. Egyelőre még azon a szinten vagyok, voltam, hogy pusztán érdeklődőket terelek a honlapra, azért, hogy a látogatószámmal ugye kicsit erősítsem a rangsorban elfoglalt helyeket. majd amikor már ez jobban megy, egyébként sok ügyvéd próbálkozik ezzel, az árazáson látom, hogy nem olyan túl jól, tehát valószínűleg nem elég specializált a keresésük, illetve nem zárnak ki bizonyos olyan kulcsszavakat, amiket ki kellene. Szerintem túl drágák az ügyvéd jellegű kulcsszavak, pont azért, mert nem jól használják őket.
Hány forint most? Néhány ilyen kulcsszó, ez az ingatlan ügyvéd, vagy Budapest ügyvéd?
Hát ingatlan ügyvéd Budapest, ezek 250 körül, hogyha már az ember valamennyire releváns is akar lenni, de mondjuk ami az első dolog volt, ez néhány nap alatt kijött, hogy a Google ugyan felajánlja ezt. Ez nem egy bonyolult dolog, ez fél nap alatt lejön annak, aki elkezd hirdetni, hogy a pusztán az ügyvéd, vagy ügyvéd Budapestet azonnal ki kell zárni, mert 99%-ban nem releváns találatot hoz. És itt még az sem lenne megbocsátható, hogyha adott esetben mondjuk olcsó lenne, mert igazából ez mindig elégetett pénz, hogyha nem releváns az, aki oda kerül a honlapra. Ugyanúgy büntetőjogi ügyvéd, ezt is nyilván ki kell zárni, tehát szerintem ez egy furcsa dolog, hogy a kizárásokkal egy kicsivel több időt kellene foglalkozni, mint az, hogy kit tereljünk oda.
Igen, ez onnan is látszik, hogyha rákeresünk egy névre Kovács Ákos ügyvéd, akkor meg fog jelenni egy teljesen más ügyvéd hirdetés, akár ingatlanjogi vagy büntetőjogi kategóriában, mert nem zárta ki azt, hogy ügyvéd, és minden ügyvédes keresésre elő fogja dobni azt az ügyvédet. Pedig én legkevésbé sem rá voltam kíváncsi.
Igen, nem véletlen ez az AdWords vagy Ads kezelés is egy szakma, tehát hogyha az ember nem tudja rászállni ezt az időt, ezt én próbálom hangsúlyozni a jelölteknek is, akik itt velem dolgoznak, vagy segítenek nekem, vagy én segítek nekik így az irodában, hogy valamit vagy megtanulunk, vagy megbízunk egy olyat, aki ért hozzá. És itt azt kell mérlegelni, hogy melyik az olcsóbb. Mert ugye egy ügyvédnek, és Magyarországon azért az ügyvédek nagyobb része egyedül dolgozik, vagy egy személyes ügyvédirodában, vagy egy egyéni ügyvédként, a létező legdrágább dolog, hogyha valamit ő maga akar megcsinálni. Mert tök mindegy, hogy mekkora órabére van. Itt még nyilván nem a kirendeléses óradíjra gondolok, de azt gondolom, hogy 15 ezeres óradíj az egy elég alacsony óradíjnak számít, még akár vidéken is. Egy szakembernek, aki kezeli mondjuk a számítógépet, megcsinálja a honlapot, szerintem összességében nem jön ki a 15 ezeres óradíj. Tehát jobban jár valaki, és nem beszélve arról, hogy 100-szor hatékonyabban megcsinál egy honlapot. Tehát, hogyha választani kell, hogy én, mint ügyvéd, megcsináljam a honlapot akár 20 óra ráfordítással, mondjuk, de az a 20 inkább 30 vagy 40 lenne, mert hogy a szakértelme mennyi, és nem is lenne jó, ez benne az abszurd. Hiába teszem bele az időt, nem lesz jó. Akkor sokkal jobban megéri megkeresni azt a pénzt, amiből megbízok olyat, aki ért hozzá, és megcsinálja olcsóbban és jobban, mint én tenném. Mert az én időm a legdrágább pincs az irodában.
És pont ez az érvelés működik fordítva is, amikor az ügyvédek azt mondják, hogy sokkal jobban megéri valakinek oda menni és kifizetni egy óra konzultációt egy ügyvéddel, mint neki keresgélni különböző irreleváns cikkek közül, vagy fórumok, vagy gyakori kérdések között rájönni az ő megoldására, amit akár 8 éve írtak, és már rég nem hatályos, mint hogyha elmenni egy ügyvédhez és megkérdezni. Mert nem kell mindenkinek mindenhez értenie, az ügyvéd nem feltétlenül ért a marketinghez, a polgár meg nem ért a joghoz.
Így van. Tehát ez egyébként a Facebookos, a legelején beszéltünk a beszélgetésnek a Facebookos kérdéseknél. Ott is nagyon sokszor van olyan, hogy olyat kérdez, hogy ott megválaszolom. És miért rángassam, mert igazából nem lenne értelme, mert az ügyfélnek se lenne jó. Tehát hiába fizetnék ki az én óradíjamat, az nem lenne egy jó szájíze. De én ebben hiszek, hogyha az ember tud segíteni, akkor és nem szemtelen mondjuk a kérdező, mert nyilván ezt fel lehet ismerni, hogy erről beszéltünk, akkor adja meg azt a tanácsot, mert most nem, de legközelebb már lehet, hogy hozzánk jön, vagy hozzánk küld valakit. És én például az adásvételeknél is mindig nagyon részletesen tájékoztatom, hogyha valaki érdeklődik telefonba. Elmondom még akár azt is, hogy mire figyeljen, mondjuk tipikusan ilyen teremgarázs adásvételeknél, hogy én hogy csinálnám, hogyha hozzám jönne. Egy kicsit szakmázok vele, elmondom, hogy én mire figyelnék. Azért, mert ad egy bizalmat az ügyfélnek. Látja, hogy értek hozzá, merek róla beszélni. Az a típusú ügyvédkedés szerintem nem működik már, amikor így próbáljuk magunknál tartani az információt, hogy nehogy felhasználja más, mert mindenki tudja, aki ügyvéd, ezeket az infókat, az ügyfél elől meg miért titkoljam. Tehát hiába mondom el, hogy kell csinálni, nem fogja tudni az ügyfél megcsinálni, mert egyszerűen túl bonyolult hozzá a legtöbb terület.
Ebben is van egy nagy törésvonal az ügyvédek között, aki azt mondja, hogy az első konzultáció ingyenes, mert az egy pre-sales folyamatnak a része, a másik pedig azt mondja, hogy az első konzultációért is ennyit és ennyit kell fizetni, mert nekem is drága az időm, és nem biztos, hogy lesz belőle ügyfél, de tudok vele beszélgetni olyan dolgokról, ami lehet, hogy irányba állítja, vagy rájön, hogy egyáltalán nem is kell neki ügyvéd.
Én valahol a kettő között helyezem el magam, ugye az ember nem szereti egyik vagy másik csoporthoz tartozni, mert mindig különlegesebb szeretne lenni. Én kérek pénzt mindig az első konzultációért, nem mindig. Na, ugye kicsit mérnökös vagyok ebben, vagy nem szívesen szeretek ilyen kisarkítva fogalmazni, de mondjuk az esetek 99%-ában kérek pénzt az első konzultációért, és sőt, én már előre megmondom mindig, hogy mennyibe fog kerülni a konzultáció. Sokszor be is kérem a számlázáshoz szükséges adatokat is már előre, mert akkor ezzel adok az egésznek egy komolyságot. Azt láttam, ez a legelején volt csak, hogy nem kértem meg, nem voltak meg ezek a megelőző lépések, nem vették olyan komolyan az ügyfelek magát az első konzultációt, nem hozták el az iratokat, nem tájékoztattak megfelelően, nem tulajdonítottak túl nagy értéket neki.
Akár el se jöttek.
Olyan szerencsére nem volt egyébként, ezt lekopogom, olyan nem volt. Olyan volt, hogy sokat késtek, de ide értek végül is, ez mondjuk az irodának a lokációjából is lehet, hogy nem mindig egyszerű itt parkolni. Azért ezzel megértő voltam nyilvánvalóan. Na tehát én előre elmondom, hogy mennyibe fog kerülni a konzultáció. Ez már egyébként nagyon jó szűrő is, mert udvariasan szoktam mindig megírni, érezni ezt időnként az e-mailből is, vagy a telefonálásból, hogy ő arra számít, hogy ingyenes lenne. Nem tudom ingyenesen ellátni ezt a feladatot, a konzultációt sem. Ennek az oka, hogy viszonylag, és lekopogom, hogy szerencsére jó óradíjakkal tudok dolgozni állandó ügyfeleknek is. Én azt a konzultációt nem is szeretem önmagába csinálni. Tehát, hogyha ebből nem várható, hogy ügyfél lesz és hosszú távú együttműködés, akkor sokszor én úgy vagyok vele, hogy ezt az egy órát hasznosabban tudtam volna tölteni egy állandó ügyfélnek a munkáit végezve. Mert ugye az állandó megbízóknak, illetve az esetiknek van egy olyan különbsége, hogy az állandó az egy hónapban ott hagy nálam mondjuk 100 egységpénzt, az eseti meg 10 egységpénzt, és az állandó az minden hónapban ott hagyja nálam. És az ő munkájára emiatt szívesebben fordítok időt idézőjelesen, de hogyha van együttműködési lehetőség, akkor viszont a konzultációkat is szívesen vállalom.
De azt sem kizárt, hogy valakinek ez egy marketing eszköz, ugyanúgy, hogy az első konzultáció ingyenes, és ha ez nála így van felépítve, és benne van az üzleti modellbe, akkor az is egy tartható.
Persze, és én ezzel tökre egyetértek, megint csak azt mondom, nem az én szájízemnek kell megfelelni nevezzük őket, akkor így a konkurenciának, az ügyfelének kell megfelelni, és én ezért, mikor a jó ízlés keretein belül maradunk, még a bármilyen marketingen, nálam az teljesen belefér, én ebben a tekintetben nagyon liberális vagyok. A Saul Goodman is, ugye a Tiger Trouble, imádom azt a reklámot, ugye egy sorozatban van, de az egy nagyon jó reklám. Az ügyfélhez szól, az ügyfélnek szól, és most miért kéne, hogy érdekelje, hogy a többi ügyvéd mit szól ehhez?
Ez egy nagyon jó végszó szerintem a végére. Ha már szóba kerültek a Facebook csoportok, akkor elmondom, hogy nekünk is van egy Facebook csoportunk, ez az ügyvédi marketing és PR csoport, ahova csak ügyvédek és ügyvédjelöltek léphetnek be KASZ szám megadásával. Akit érdekel az ügyvédi marketing kicsit mélyebben, akkor oda lépjen be nyugodtan, egész jó beszélgetések szoktak mostanában történni. Meglepően kevés ügyvéd és ügyvédjelölt tag van még, körülbelül 200-an, ami a kollégák csoporttal összevetve azért egy jelentős lemaradás, de akik ott vannak, azok viszonylag aktívak. Ez volt a reklámhelye. Kovács Krisztián ügyvédnek köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Ez volt mára az Ügyvéd Marketing Podcast. Köszönjük, hogy ismét minket hallgattak. Ne felejtsenek el feliratkozni a podcast csatornájára, hogy mindig értesülhessenek a legfrissebb epizódokról. Kövessenek minket a ProLawyer Facebook, LinkedIn vagy Instagram oldalán a legfrissebb ügyvédi marketinges hírekért.